Extrém talajtani táborba várják az érdeklődőket a Miskolci Egyetem Műszaki Föld és Környezettudományi Kar Földrajz Geoinformatika Intézete immár 7. alkalommal szervezi meg a méltán népszerű talajtani táborát. A programra 14-20 éves diákok, valamint a talajtan iránt érdeklődő pedagógusok jelentkezhetnek. A tábort augusztus 12-e és 15-e között Püspökladányban és Nádudvaron tartják. Szertágazó programmal várják a résztvevőket, többek között megismerkedhetnek a diákok talajszelvénykészítéssel, a talajtani térképezéssel, a drónok használatával a természettudományos kutatásokban, és még sok más érdekességgel. A részletekről professzor dr. Dobos Endre, a Magyar Talajtani Társaság elnöke, a Miskolci Egyetem Földrajz Geoinformatika Intézet oktatója számol be, a riporter Sütő Dávid Pelé.
Üdvözlöm dr. Dobos Endrét, a Magyar Talajtani Társaság elnökét, illetve az Extrém Talajtani Tábornak főszervezőjét, és hát a mai alkalommal erről fogunk beszélgetni. Mikor, hol lesz az Extrém Talajtani Tábor, amit szerveztek?
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Ez lesz a 7. Extrém Talajtani Táborunk, és augusztus 12 és 15 között lesz, tehát 2-től péntekig. Nádudvar és környéke, Nádudvar, Püspökladány, ezek lesznek a gócpontok, hát gyakorlatilag ezek a főbb sarokpontjai.
Meddig és milyen módon lehet jelentkezni, és utána majd mesélünk a történetéről.
Hát ugye a tábort eredetileg középiskolásoknak szerveztük, és elsősorban azért, mert a talajtan, mint tudomány, úgy kevésbé ismert a fiatalok, de a társadalom teljes egésze szempontjából úgy erősen hiányos ismertségű, nevezzük így egyszerűen. És ugye az volt a célunk, hogy egy picit erre a nagyon érdekes tudományágra felhívjuk a figyelmet, meg hát persze arra is, hogy ennek a tudományágnak, a talajtannak egyre nagyobb szerepe van. Mindig is nagy szerepe volt, csak időnként az ember elfelejti, mert azt hiszi, hogy majd a technológiával mindent megold, aztán egy idő múlva kiderül, hogy nem, és akkor meg már mindig problémák vannak, azokat meg kell oldani, meg ugye fejlődik a technológia, jön a precíziós gazdálkodás, olyan gépeink vannak, amik centiméter pontosan navigálnak, azt csinálhatnánk elméletileg a táblák minden egyes pontján, amit ott kellene csinálni, csak hát persze egy dolgot nem tudunk általában, hogy milyen talajadottságok vannak ott, és mihez lehetne illeszteni a gazdálkodást. És hogy ezt egy picit bemutassuk, hogy az agrárium most már egy nagyon olyan közeg, ahol nem csak agrármérnökökre, hanem földtudósokra, talajtanosokra, geoinformatikusokra, térinformatikusokra is szükség van, és egyre nagyobb szükség van rájuk, mert a kiszolgáló óriási komplex technológia, ami mellett áll, ezeket a tudományágakat igényli. És hát nálunk ugye a Miskolci Egyetem Műszaki Föld és Környezettudományi Karán ez ott van, és hát mi szerettük volna, hogy ezt kívülről lássák, és a gyerekek pedig jöjjenek hozzánk, mert ez a tématerület, mint mondtam, ugye nagyon-nagyon hiányosan oktatódik most. Az agrárium másfelé fordul, nyilván neki megvannak a saját specifikumai, de ezeket a kiegészítő területeket nagyon be kell illeszteni ahhoz, hogy jól csináljuk. Úgyhogy a középiskolásoknak találtuk ki, hogy ismerjék meg a talajtant, és hát, ha valaki annyira megszereti, hogy majd élet céljául is választja. De a középiskolásokon kívül még van egy nagyon fontos célközönség, az a középiskolai tanárok. Földrajztanárok, szakiskolai tanárok, akik olyan területen dolgoznak, olyan témaköröket tanítanak, ahol a talajtan fontos. És úgy általában még azok is, akik tanulnak talajtant főiskolán, egyetemen, azoknak is az esetek jelentős részében a gyakorlati háttér az hiányos. Tudjuk, ennek ezer oka van, ugye a talajtan egy terepi tudomány, de közben egy nagyon nehéz tudomány, mert nagyon sok minden csatlakozik hozzá, és az ember megtanulja azt a több száz oldalt, a végén levizsgázik belőle, és az úgy elmegy, ahogy volt gyakorlatilag, hogyha nincsenek hozzá kézzel fogható élményei, szelvényei, amit lát, amit tényleg tudja, hogy mit kell nézni benne, és ha már egy tanár látja, hogy mit kell nézni benne, és lelkesen mutatja a gyerekeknek, azok ugyanolyan lelkesen fogják fogják nézni. Tehát gyakorlatilag ez az a két célközönség, akit megszólítunk, szeretnénk megszólítani. Ugye a jelentkezés, hol lehet jelentkezni? Van nekünk egy Talajtár nevű Facebook oldalunk, meg ugye van az MFK-s Facebook oldal, ugye a karunknak a Facebook oldala, meg a Talajtani Társaságnak a Facebook oldala és honlapja, és ezeken mindenütt ott van a felhívás, kis figyelemfelkeltő videóval, gyerekek mit gondoltak a korábbi években arról a pár napról, amit ott töltöttek, hogy egy picit el lehet mélyedni benne, hogy aki még így hezitálna, az egy pár képet, információt kaphat arról, hogy tulajdonképpen, ha gondolkodik rajta, akkor miről is kell gondolkodnia.
Mennyire népszerű, mennyien szoktak lenni, mennyi embert váltok ilyenkor?
Ugye általában 20 fővel szoktunk közlekedni, részben azért, mert ugye egyik szelvénytől megyünk a másikig, van nagyon sok olyan kiegészítő esemény, ahova menni kell, ugye kell egy kis buszt, és a többi, meg hát 20 fő fölött azért már nincsen meg az a személyes kapcsolat, amit ugye szeretnénk kialakítani a gyerekekkel is, meg a tanárokkal is. Úgyhogy ez úgy nagyjából a keretrendszer, ami évek óta bevált, és azt kell, hogy mondjam szerencsére, hogy nem olyan könnyen, de minden évben az utolsó pillanatban már fel van töltve, sőt, már voltak olyan éveink, amikor túljelentkezés is volt, amikor ugye olyan lelkes tanárnénik voltak, akik az egész osztályt meggyőzték, hogy jönni szeretnének, hát nyilván ezt most nem tudtuk megengedni, mert akkor a többieknek nincsen lehetősége, tehát így limitáltuk, hogy egy osztályból mondjuk maximum 3-5-en jöhetnek. De egyébként a végén úgy is kiderül, hogy hányan vannak, kik jönnek. Én azt gondolom, hogy most is tele leszünk, mert minden évben tele voltunk, és hát gyakorlatilag ez az a szám, amivel tervezünk.
Kanyarodjunk rá a programokra, mivel készültek a középiskolásoknak, a tanároknak, mi lesz idén a főcsapásvonal?
Természetesen, mint mindig, talajszelvények, és hát ugye mondtam, hogy két helyszín van, az egyik a Püspökladányi Arborétum, amit ugye Erdészeti Kutatóintézetként is ismerhetnek sokan. Ugye ez volt a 1924-ben alapított alföldi fásítási programot támogató kutatóintézet, úgyhogy nagyon hosszú, most ünnepelte 100 éves évfordulóját. Úgyhogy nagyon sok történelem van mögötte, és nagyon sok érdekesség, mert ugye ott erdő alatt tudunk megnézni olyan szelvényeket, amelyek egyébként általában rét és szántó alatt jelennek meg a környéken, úgyhogy ez már egy nagyon nagy érdekesség, meg hát nekik megvan a saját kis bemutató rendszerük, nagyon sok szelvény van nyitva, amit nem kell kiásni, ez mindig ajándék, meg ugye ráadásul ezek olyan szelvények, aminek a felső 30 cm-re nem bolygatott, tehát azokat a részleteket is meg tudjuk nézni, amit egy szántóföldön nem tudunk megnézni. Ugye ez az egyik része. A másik nagy központ ugye Nádudvar, ott megint van egy táblánk, egy picike, apró tábla, ahol majd mi fogjuk kiásni a szelvényeinket, a gyerekek kis csapatokra oszlanak, és akkor mindenki kiássa a saját szelvényét. Ez már maga egy nagy öröm, az ember mindig azt hinné, hogy ez majd megijeszti őket, de ebben a leglelkesebbek, tehát tényleg valami hihetetlen az, és a végén úgy meg szoktuk kérdezni, hogy mi tetszett a a szelvényásás. Igen, és akkor utána a szelvényeket, amiket kiástak, akkor a csoport ezt szakmai vezetéssel szépen úgy elkezdi leírni, megnézni a legapróbb részletekig, hogy értsék meg, lássák meg, hogy milyen is egy valódi szelvényleírás, amikor a semmiből, az újból lemennek egy szelvénybe, és akkor úgy lépésről lépésre mutatja meg magát, meg a történelmét, meg a fejlődését, meg az összes kis jellemzőjét. És ez nagyon szokott tetszeni a gyerekeknek, mert így tényleg az első pillanattól az utolsóig, az első információtól az utolsóig, amikor így összeáll, és a végén van egy gyönyörű mese, hogy hogyan, mikor kezdődött a miocénben a Bannon-tenger hullámzása, és utána a tavak, a kiszáradás, vagy a tengerek tavakká zsugorodása, majd azután ugye a pleisztocénnek a löszhullásai, meg éppen a mediterrán időszakok, amik benne voltak. Ezek mind leteszik a nyomait, a felszínfejlődésben látjuk az apró kis felszínformákat, amelyek magyarázzák a talajtani sokféleséget, amelyek mutatják, hogy a folyók, vagy a szél, vagy bármi más hogyan építette a felszínt, halmozta át, osztályozta újra azokat az anyagokat, amik ott voltak, és aztán, amikor már a felszín a mai formájához ért, akkor ezt milyen klimatikus növény, egyéb más hatások érték, amiknek az eredménye a mai talajszelvény. Ugye ezek a fő csapási lányok, mert talajtani táborról van szó, de természetesen nem csak talajokról szeretnénk beszélni, mert ez így lógna a levegőben. És az egyik legnagyobb támogatónk a Kite ZRT, ugye ezért is van Nádudvaron, a Kite központ mellett, mert nagyon-nagyon sokat segítenek nekünk. Etetnek, itatnak, adják a táblát, gépbemutatókat tartanak. Az is nagyon tetszik ugye a gyerekeknek, amikor végigmegyünk a teljes gépparkon ott bent a központban, és a high-tech, tehát amikor valaki vesz egy új hiper-szuper autót, akkor azt hiszi, hogy valami csodát lát, de hogyha megnéz egy traktort, vagy egy kombányt, és annak a vezetőfülkéjébe belenéz, ami már önvezető, ami már mindent is csinál, már mindent is mér gyakorlatilag. Hát ez egy csoda, és a gyerekek nagyon szokták értékelni, mert egy olyan világba kerülnek bele, amiről úgy hát látják az útszélén, megy az a gép, ott a valami, meg porzik, meg mindent csinál, de akkor nézzük már meg ezt a gépet közelről. És akkor a talajművelésnek a gépparkja és a precíziós gazdálkodás, hogyan kell gondolni a talajokra, amikor valaki gazdálkodik, és hogyan kell használni jól a gépeket, hogyha valaki gazdálkodik. Tehát tulajdonképpen egy olyan illesztése a talajtannak a valós világhoz, meg ennek a technológiai hátteréhez, ami az egészet így egy közös képbe hozza meg. Hát persze van drónozás, amikor gyerekek vezetik a drónokat, a kisebbeket, meg bemutatják nekik a nagy permetező drónokat, amikkel már szinte már mi is felrepülhetnénk, gyakorlatilag olyan nagyok. Meg hát persze van sok más egyéb program, ami fürdés, strandolás, szórakozás és a többi, ami kiegészíti ugye a napi kemény munkarészt, és akkor lesz a nap végén egy kis lazulás is.
Mit tanulnak itt a diákok, milyen plusz tudást kaphatnak?
Hát ugye, ami talán a legfontosabb az, hogy egy olyan világba tekintenek le, amit úgy észre se vettek a talpuk alatt. Tehát ezt nevezhetjük sokféleképpen talajvakságnak és a többi, ami a társadalomban élünk, hogy mindenki csak jár rajta, tapossa, és például, amikor a városban lecsapja az utat, mert arra rövidebb, és akkor átmegy azon a kevés szenvedő fűszálon, és még megtapossa azt a kevéske talajt, hogy aztán az olyan kemény és tömör és élettelen legyen, mint a mellette levő beton, eszébe se jut, hogy mit csinál. Eszébe se jut, hogy egy élő talaj, az élő talaj, az tele van élő lényekkel, az vizet fog, az hűti a várost, hogyha az jól működik, ilyen nyári nagy melegben. Ezer olyan funkciója van, amit nekünk ismerni kellene, és az ember észre se veszi, és nem akarok csúnya szavakat mondani, inkább nem is folytatom ezt a vonalat, hogy hogyan kezeli, de tényleg az, hogyha valaki egyszer belelát a talajba, és tudatosul benne az, hogy ez a talaj, ez mi, és milyen hihetetlen fontos az egész földi élet alapja. Szoktuk azt mondani, hogy a víz, meg az oxigén, meg a szerves anyag, igen, és ennek az egésznek a keveréke gyakorlatilag, ahol ez az egész összenő, az élet a földdel, a vízzel, az oxigénnel, az élettel, gyakorlatilag ezt hívjuk úgy, hogy talajszféra, pedoszféra, ugye a föld szilárd burkának, meg a levegőnek, meg a víznek, meg az élővilágnak a metszete gyakorlatilag, tehát minden itt zajlik, ami nekünk fontos, ami a mi életünket meghatározza. Ez tisztítja a vizet, ez termeli a tápanyagot, és a többi, nem akarok most ilyen alap dolgokba bemenni, ami alap egyébként, de mégsem gondolunk úgy rá, hogy ez egy alap. És amikor az ember, hétköznapi ember azt mondja, hogy talaj, és még hallott is valamiről, akkor van egy ilyen általánosított, idealizált képe, hú, talaj, az valami humuszos, szent humusz, lehajolok érte, és a többi, és az valami jó. De az eszébe se jut, hogy ezek a talajok, ezek egymilliófélék. Minden egyes felszíni ponton, mondjuk majdnem minden egyes felszíni ponton változnak a talajtulajdonságok. Más a fizikája, más a szemcsemérete, más a kémiája, más a humusztartalma, más a méztartalma, más a pH-ja. És akkor sorolhatnám sótartalomtól kezdve bármi, ami mind-mind egy nagyon fontos tényező a talajon folyó élet számára. Tehát a növény alkalmazkodik hozzá. Nem véletlenül van ezerféle növény, nem ezerféle, nyilván millióféle, mert minden egyes élő hely megköveteli, hogy az ott élők alkalmazkodjanak hozzá. És ez az ott élet, ez a klíma nyilvánvalóan, a domborzat nyilvánvalóan, és a talaj, és akkor ezek hozzák létre a természetes növénytársulásokat, meg a növénytársulásokhoz kapcsolódó állattársulásokat, meg ugye a teljes emberi kultúrát, az antropogén környezetet, ami szintén ehhez kell, hogy alkalmazkodjon. De ezt már elfelejtettük, mert ugye a mi világunkban a technológia mindent felülír, mindenhova el tudunk menni, mindenhonnan megvesszük a spanyol paradicsomot, azt már nem kell megtermelni a legjobb helyen a város körül, mert a világ globalizálódott, és az egyik falu, meg a másik falu, meg a harmadik falu már nem önmagát látja, és a saját erőforrásait osztja be, hanem a világnak a fosszilis tüzelőanyagát égeti el, hogy ne kelljen beosztani a saját erőforrásait. Most nem akarom kritizálni a világ, de sajnos erről van szó. És amíg az emberben nem tudatosodik, hogy ez a világ, ez egy nagyon érdekes és nagyon változatos világ, és ezért van az, hogy 3-4 szelvényt szokott kiásni a csapat. És ugye első alkalommal mindenki leírja a sajátját. És akkor úgy nézi, és akkor rakja össze a kis Lego elemeket belőle, és a végén kijön egy gyönyörű építmény. És akkor úgy büszkén hátradől, mint a jóisten a hetedik napon, és akkor azt mondja, hogy na, készen van. 6 nap alatt úgy, ahogy összerakta valahogy, rajta nem is másított, csak egy nagyot ásított, és akkor büszke. És ugye mi jön ez után? Az, hogy na, akkor nézzük már meg ezt a szomszéd szelvényt, és akkor így teljes tudással feltöltődve, én már kis újból kivágom, oda megyek, és kiderül, hogy teljesen más. És akkor ott állnak szerencsétlenek, hogy már azt hitték, hogy végig mentek az úton, de nem. Újabb, és akkor nézzük meg, hogy na, hát ez más, de miért más? Akkor nézzük, kezdjük összerakni azokat a különbségeket, amiket látunk benne, magyarázzuk meg. És ez a legfontosabb része, amikor a gyerekek, meg sokszor a tanárok is, akkor jönnek rá, hogy Úristen, ez egy annyira érdekes, komplex világ, ugye a tájnak az értelmezése, a tájnak a felszínformái, a tájnak a talajai, a tájnak a használata, a tájnak a élővilág, és ez mind összefügg. Ugye, aki földrajzzal foglalkozik, az úgy tudja, hogy ez egy gyönyörű világ, mert bárhol megy, és körbenéz, és kérdések merülnek fel benne, hogy miért van a település a domboldal közepén, vagy miért van a hegytetőn, ugye, ha valaki lemegy például Isztriára, vagy bárhova, megváltozik a világ, ami nálunk így működik, minden település ott van lent, vagy a jelentős részük a völgytalpon, mert a vizet keresték, ott meg mást keresnek, és minden tájnak megvan a saját építő elem rendszere, amit ugye az ott lakóknak meg kell ismerni és jól kell beosztani ahhoz, hogy a legjobban és a legkönnyebben éljenek rajta. És ehhez hozzátartozik a földtan, hozzátartozik a domborzat, a geomorfológia, a talajtan, a minden, és ezek a végén meg fogják nekem magyarázni, és annyira jó érzés, amikor oda megyek valahova, és körbenézek, megnézem a kis telefonomon a Google Earth-en az űrfelvételeket, hogy hogy néz ki ez az egész felülről, milyen mintázata van, és akkor látom a változatosságot. Már el tudom képzelni, hogy az elmúlt 2-3 millió évben milyen folyamatok hatottak rá, hogyan fejlődött, mi a változatosságuka, és ezek szerintem gyönyörű dolgok, és amikor a gyerekek ezzel találkoznak tényleg, hát az valami hihetetlen. Volt egy olyan kis bemutatóm Pécs mellett, amikor utána nagyon aranyos volt, mert valaki leírta, hogy mit ért át, és akkor mondta, hogy pedig agráros volt, és mondta, hogy hát én amikor talajtan tanultam, nem hittem el, hogy itt egyszerűen elindulunk a permi vörös homokkövektől, egy száraz, lepusztult világot képzelek el, majd elkezd hullámozni rajta a Pannon-tenger, majd hullik a szárazságban a lösz, és por van, és fúj a szél, és a többi, és aztán jönnek az erdők, és minden más, és az az egész összeáll egy gyönyörű képpé, és most ott vagyok egy szőlészeti kutatóintézet udvarán, és csak egy talajszelvényt tástam ki, de ez a pár millió év, vagy pár százmillió év gyakran, így egy szép, egységes rendszerbe áll össze, és az ember rögtön nagyobb biztonságban érzi magát egy olyan világban, ami tudja, hogy hogy képződött, hogy fejlődött, és milyen irányba haladna, ha nem rontanánk el, vagy milyen irányba kéne irányítani, hogyha már elrontottuk, hogy akkor abba az irányba menjünk egy kicsit tovább.
Már azt említettük, és hát nagyon jól kijön a beszélgetésből, hogy a diákok mennyire, hogyan élvezik. Pedagógusok, a tanárok, akik el szoktak jönni, ők hogyan vélekednek a táborról?
Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon, nagyon. Itt is ugyanaz van, mint a gyerekeknél, hogy nyilván a pedagógusok jelentős részét nem érinti meg. mint ahogy a társadalom jelentős részét sem érinti meg, de azért nem érinti meg, mert úgy nem találkozott vele. Akit megérintett, az szerelmesévé válik, tehát aki így eljön tényleg ide a táborba, az már valahogy általában az esetek jelentős részében már a videókat nézegette, ami a talajtáros honlapon van, szelvényleírásokat már kezdett így véletlenül beletrafálni, próbált felkészülni az óráira, és mondta, hát itt van egy lapos óra, már megint beszéljünk a csernozomokról, és akkor elkezd utána nézni, véletlenül megtalál egy-két anyagot, és akkor látja, hogy hú, ez nem is annyira lapos. És akkor úgy beleszeret, a diákokat is fellelkesíti, és jön. És akkor innentől kezdve már nyilván egy jó tanár szeretné tudni, hogy mit tanít, és akkor, hogyha ezt még oda tudja tenni a saját tapasztalatait, fizikai tapasztalatait, hogy ő leírta, hogyan csinálja. És ezt olyan boldogan adja át a gyerekeinek, tehát a leglelkesebb diákok gyakorlatilag a tanárok, tanárnénik, akik eljönnek hozzánk. Tehát én csak pozitívan tudok nyilatkozni az élményekről is, meg hát nekünk is nagyon jó, mert mi is nagyon sokat tanulunk ugye arról, hogy ez hogy megy a világban, a gyerekekkel hogyan lehet jól. Nagyon jó ötleteik vannak nagyon sokszor. Tehát itt tényleg ugye mindig az a nehézség, hogy azon az első lépcsőn át kell lépni, mert nem a tudáshiány a baj úgy általában, hanem egyáltalán a ráeszmélés arra, hogy ilyen létezik. És ez nem egy kötelező 64-től 67. oldala a könyvnek, amin essünk túl, úgyse élvezi senki, úgyse tudja senki, gyenge, lapos, unalmas és a többi, hanem ebből egy nagyon-nagyon érdekes dolgot lehet csinálni, amit a gyerekek is nagyon élveznek, meg a tanárok is nagyon élveznek.
A célkitűzéseiteket elértétek-e? Hogyan látjátok?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert a kitűzött cél a világ maga. És hát persze 20 emberrel, meg még 3-4 pedagógussal nem fogjuk megváltani a világot. Ezért próbáljuk ugye egy picit kibővíteni, használni a médiát arra, hogy ezeket bemutassa, mások is megismerkedhessenek vele, csinálunk videóanyagokat, amikor megnézhetik, mások is, akik nem voltak ott, hozzákapcsolunk szakértői továbbképzést, hogy akik ezzel dolgoznak a pénteki napon, ezeket a szelvényeket ők is egy más szinten, de a gyerekekkel együtt ezt az idén először fogjuk csinálni, hogy ez is egy érdekesség, amikor így a gyerekek már így látják nagyjából, hogy mi van, és akkor egyszer csak oda jönnek a profik. És akkor úgy a szelvény oldalán elkezdenek beszélgetni, és akkor így el tudom képzelni már ezt a kis rácsodálkozást, hogy na hát ezek itt kicsodák. És akkor van tényleg ilyen, hogy talajtan, mert sokan művelik is, és akkor így meg egy kicsit más szinten indul el a beszélgetés, úgyhogy én azt gondolom, hogy abból a szempontból értünk el eredményt, hogy maga az extrém talajtani tábor már nagyon sok helyen megjelenik, mint információ, mint elem, mint érdekesség. És ez a szakmában is itt van, tehát mondjuk az agráriumban, vagy a földtudományokban. De hát nyilvánvalóan még mindig nem az van, hogy meghirdetjük a tábort, és abban a pillanatban 2 órán belül tele van. Tehát azért még nem ért el ahhoz a ponthoz, hogy évente 3-4-5 turnust kelljen csinálnunk, hanem mi mindig azon dolgozunk, hogy ezt az első lépést a társadalom felé, és a kritikus tömeget elérve az első lépést, amikor úgy berobbanunk, és úgy mindenki felemeli a fejét, hogy hé, valaki érkezett a szobába. Na, ezt még nem értük el, de azért egyre többen, akik ott az ajtó körül állnak, már így nézegetnek, hogy kik ezek a furcsa emberek, tehát most jelen pillanatban itt vagyunk, de sok minden hozzátársul ehhez, sokat beszéltünk már korábban a talajmisszióról, a talajtani problémákról, tehát most európai és hazai szinten is ugye a talaj egyre fontosabb elemmé válik, eddig is nagyon fontos volt, csak nem vettük észre. De most már a figyelem is kezd egy picit felé fordulni, ugye szakmai oldalról is, politikai oldalról is, agrártámogatási oldalról is, mert látjuk azt, hogy az éghajlatváltozás az nem csak a fosszilis tüzelőanyagok és az üvegházhatású gázok kérdése, hanem az összes környezeti pufferrendszer, és ennek a legfontosabb eleme a talaj, ami hűt és fűt, ami vizet tárol, ami párol, ami ezer módon megpróbálja csökkenteni a szélsőséges időjárási helyzeteket. Hát ugye tudjuk, hogy miért nem tudja csökkenteni, mert a talajok nagyon rossz állapotban vannak, ugye ez az országon belül, és nem csak az országon, hanem Európán belül, mert azt hittük, hogy a technológiával majd megoldunk mindent, a technológia meg háttérbe szorította a talajt, a talaj megkezdi már feladni, és azt mondja, hogy hát akkor csináljátok. Igen, ám, de ha elfogynak az inputok, vagy csökken a hozzáférhetőség, vagy nő extrém módon a műtrágyák meg a gázolajára, akkor kiderül, hogy igenis a talajtulajdonságokra szükség lett volna, de akkor már késő. Úgyhogy szerencsére most sok minden egybevág, és ebbe a fő vonalba szeretnénk ugye ezt is beilleszteni, hogy a társadalom minden szintjén egyszerre próbáljuk meg a megoldást keresni, és egyszerre próbáljuk ugye a probléma megismerésétől, a tudatosításán keresztül, a tudás háttér kiépítésén keresztül a megoldás irányába tolni a szekeret.
Köszönöm szépen, hogy befáradtál ide hozzánk, köszönöm, hogy eljöttél, és elmesélted újfent, hogy idén is lesz tábor, és hát sok sikert, és minél több élményt és rácsodálkozást kívánok nektek az idei táborba is, főleg a diákoknak és a tanároknak.
Nagyon szépen köszönöm még egyszer.
Extrém talajtani táborba várják az érdeklődőket a Miskolci Egyetem Műszaki Föld és Környezettudományi Kar Földrajz Geoinformatika Intézete immár 7. alkalommal szervezi meg a méltán népszerű talajtani táborát. A programra 14-20 éves diákok, valamint a talajtan iránt érdeklődő pedagógusok jelentkezhetnek. A tábort augusztus 12-e és 15-e között Püspökladányban és Nádudvaron tartják. Professzor dr. Dobos Endrével, a Magyar Talajtani Társaság elnökével Sütő Dávid Pelé beszélgetett.